Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Erzsébet vagyok. Önök az Életre Növelő műsorát hallják péntekenként. Beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Mai témánkat annak szánnánk, hogy körbejárjunk egy nagyon fontos kérdést, ami ma oly gyakran előjön az emberi kapcsolatokban. Nevezetesen az a cinikus mondat, hogy mi között hozzá, van között hozzá. Egyáltalán hogy állunk ehhez a kérdéshez? Milyen kapcsolatok fontosak, amihez igenis kell, hogy közünk legyen? És melyek azok, amelyekben valóban nem tudunk érdemben hozzászólni, illetve valóban érdemben ne legyen közünk hozzá? Mihez kell, hogy közünk legyen? Ez amióta a történelem, ez a kérdés visszatér az egyén is a hatalom viszonyában, hogy az egyén hogyan áll hozzá a kisebb közösséghez, a nagyobb közösséghez, az egyházához, a nemzetéhez, és egyáltalán a világhoz. Ma nagyon gyakran emlegetik a globalizmusba, hogy az egyén tűnjön el, az egyénnek ne legyen semmihez köze, az egyén simuljon be a globalista világba, és eszébe ne jusson alulról szervezni bármit is. Na, hogyan állunk ehhez a kérdéshez, hogyan áll az egyház ehhez a kérdéshez, és hogyan tudja az egyén megtalálni a maga helyét kisebb, nagyobb, még nagyobb közösségekben?
Igen, nagyon súlyos kérdés ez, mert még csak egyénné, illetve igazi személyiségé sem tudunk válni a környezetünk nélkül. Ez egészen kicsiben kezdődik, talán már itt is többször beszélgettünk arról, hogyha valaki ugye megszületik a baba, már rögtön szüksége van a társas mezőre, hogy egyáltalán saját magáról megtudjon valamit, hogy az érzéseit felismerje, az érzéseit ki tudja mondani, ki tudja mutatni, meg tudja élni, meg tudja érezni. Sokszor én nekem olyan meglepő, hogy amit olyan természetesnek gondolunk, hogy elmosolyodunk valamin, vagy elszomorodunk és sírni tudunk, ezt is egymástól tanuljuk. Tehát hihetetlenül kiszolgáltatott maga a személy, a személyé válás folyamatában is már az egész közösségtől. Hogyha itt nincs neki egy olyan személyes kapcsolódása, anyja, apja és a legközvetlenebb környezete, akkor a legelső lépéseket se tudjuk megtenni arra felé, hogy egyéniségé, személyé növekedjünk. És ez később sincs másképp, amikor ugye kicsit idősebb egy kisgyerek, óvodába, iskolába, vagy mondjuk, hogy szocializálódik, stb. De ennek is nagyon sok olyan kifejezetten személyes kapcsolódási feltétele van, hogy ne tömegbe szocializálódjon, mert akkor se lesz egyén, akkor se lesz személy, tehát most tömegtársadalomban élünk, és ez egy nagyon becsapós helyzet lett, mert úgy néz ki, minthogyha világos, hogy ezt meg tudjuk tanulni, mert hát ennyien vagyunk, mindig is emberek vesznek körül, és hát akkor mi ezt meg fogjuk tanulni. És nem, mert hogyha nincsenek benne személyes, felelősségteljes, odaadó, odafigyelő, kölcsönös kapcsolatok, akkor nem alakul ki, nem tud megszilárdulni az a személyiség, ami utána szintén képes lesz erre, hogy másokra figyeljen, hogy kinyíljon, hogy lépjen egyet a másik felé, vagy hogy segítséget nyújtson, vagy egyáltalán észrevegye, hogy kell-e, vagy nem. Tehát már az egyénné váláshoz is rendkívül fontos ez a kapcsolódási készség, ugye kötődési készségnek is nevezzük. Ezt azért nem annyira régen kezdték el körülírni, és egészen átírta a társadalmat is, tehát a gyereknevelést is. Tehát azért azt láthatjuk, hogy egy korábbi korszakban ugye kis felnőttnek tekintették a gyereket, meg nem annyira, tehát egyszerűen nem érzékelték azt, hogy a gyereknek a felnövekedéséhez milyen nagy mértékben szüksége van arra, hogy személyes kapcsolatokat kössön. Na de, ugye, akkor átbillentünk, azt lehet mondani, a ló másik oldalára, mert most pedig egy hihetetlen individualista társadalomban élünk, amellett, hogy tömegtársadalom. Tehát ez szerintem a legérdekesebb összeállítás.
Nagyon sok ellenmondás van ebben.
Hogy ugye tömegben élünk, de ugye az egyénné válás, de az egyéniség, de az én, meg az én, meg az én boldogulásom, és az én lehetőségem, és az én érdekeim. És ebben a pillanatban, ahogy ez így átvált arra, hogy minden magam körül forog, és az egész társadalom, vagy azt lehet, hogy az összes közösség, kicsitől a nagyig, azért létezik, hogy engem kiszolgáljon, hogy nekem az érdekeimet érvényesíthessem, az az igazi szabadság, ha mindenkitől független vagyok, én, ugye? És ezzel megint csak nagyon rosszat tettünk, mert ez a kapcsolódási kötődési készség, ez egy nagyon nagy alapszükséglet, tehát ez egy ösztön is, és ezzel szembe megyünk, mert igazából így elszigetelődik az énünk, mert nem tud átlépni, mert ha másik is azt akarja, hogy én meg én, meg én is azt akarom, hogy én meg én, ez össze fog ütközni, és össze is ütközik. És ebben a nagyon én keresésben, ebben egy hihetetlen nagy veszély is rejlik. Én nagyon szeretem, Kopp Mária hívta fel a figyelmet erre, de nem az ő gondolata, az talán Jálics Ferencé, hogy nagyon nagy különbség van az igazi szabad ember, az a vándorhoz hasonlít, aki kimegy a rétre, és része lesz a természetnek, és élvezi a virágokat, a madarakat, a levegőt, a mindenfélét, viszont az önző ember, az pedig elkeríti a rétet. Tehát kimegy ő is, de elkeríti. Ez az enyém. És erre mondjuk azt, hogy nem életközösségben élünk, hanem érdekközösségben. És ezt lehet kicsiben is csinálni, és sajnos akár egy jobb nevű iskola is végigcsinálhatja ezt, vagy akár egy óviban is már végigcsinálhatjuk, hogy érdekközösségben élünk. Tehát azt látjuk, hogy mi az enyém, mi a tiéd, mik a szabályok, ne nyújj bele az enyémbe, és lassan kialakul ez a bizonyos mondás, amit én ugyan nagyon nem szeretek, de tényleg azt lehet mondani, hogy
abszolút nap, nap közöd, vele,
tehát ez a közöd, abszolút cinikus megjegyzés, és mindjárt helyre is utasítja, hogy kérem, nincs közünk egymáshoz. Pedig mélyében nagyon érezzük, hogy de nagyon is van. És azt nem szeretjük, hogyha a másik mondjuk nem gondolkozik úgy, hogy a te érdekeidet kiszolgálja. Tehát, hogyha például én úgy gondolnám, hogy semmi közöm hozzád, és nem érdekel a nyomorod, ez már bántana. De fordítva nem érzi azt, hogy nekem is észre kellene vennem egy másiknak a szükségét, nyomorát, lehetőségét. És ez egy nagyon, nagyon... Hát ez a szolidaritás ugye tulajdonképpen, meg a, ugye most volt a katolikus társadalmi napoknak a rendezvénye, amikor is
Veszprémben.
Ezt a Veszprémben, igen, és hogy itt a katolikus társadalmi tanítás előjön. Hát én is megmondom őszintén, hogy nagyon sokszor hallottam, hogy igen, a katolikus társadalmi tanítás, hát elment a fülem mellett, mert ez annyira távoli. Én is azt gondoltam, hogy mi közöm hozzá. De van, mert pontosan ezeket a kérdéseket feszegeti, hogy válhatunk egyéniségé, de úgy, hogy közben a közösség részévé is leszünk. És azt hiszem, hogy itt egy nagyon nagy veszély van most éppen ebben a nagyon teljesítményközpontú, és nagyon birtoklásközpontú, és nagyon énközpontú társadalmi berendezkedésben, hogy miközben lehet, hogy énné válunk, vagy egyénné, vagy személyé válunk, aközben elfelejtünk kapcsolódni, tehát nem is akarunk. Tehát ez a kis kiszólás, hogy nincs semmi között hozzá, és ne is legyen, ez olyan rossz irányba indítja el, de már a gyerekeket. Tehát, hogy nem a segítésre építjük az iskolai életet például, hanem a versenyzésre, már kicsikortól kezdve. Tehát nagyon ritka az, és külön kell tanulni és tanítani ugye a tanároknak a kooperatív módszereket. Ne, semmi különlegesség nincs benne, csak az, hogy fogjatok össze, és találjátok ki együtt. És hogy hadd tegye bele a gyengébb képességi és az övét, hadd tegye be az is, aki okosabb, de nem az legyen, hogy vannak a futottak még, meg a gyenge csoport, meg a táltos csoport, meg az ilyen nívós csoport, meg az olyan. Tehát vegyük már észre, hogy ez biztos, hogy nem fogja segíteni azt, hogy valamikor egy családba, vagy egy kisebb közösségbe a legkülönbözőbb képességű embereknek legyen bátorsága, legyen mersze, legyen kedve beleadni a közösbe esetleg azt a kicsit, amilyen van. Vagy akinek több van, az érezze a felelősségét annak, hogy tegye bele a közösbe, ami neki esetleg fölöslege van. De ez is ma. Például, hogyha csak egy kicsit abba belegondolunk, hol van a mecenatúra? De Tehát milyen természetes volt egy nemes ember számára, vagy egy tehetősebb ember számára, hogy hozzájárulak a közösségnek az életéhez, akár az épületeihez, akár a családjainak az életéhez, vagy a tanítatásukhoz, vagy a szegény emberhez. Hol van ilyen, hogy most ketten-hárman összeállnak, és ahogy nem tudom én, a faluban lévő esetleg egyszer, nem is tudom, szóval...
Taníthatják.
Nem?
Málunk van, itt megmondom őszintén, hát van erdélyi és moldovai gyerekünk, akinek a költségeit finanszírozunk, és összeadjuk. De vasárnapi gyűjtés erre megy, és tudjuk, személyes kapcsolódás van. Igen, itt a probléma tulajdonképpen abban a kettősségben van, hogy egyfelől túl van hangsúlyozva az egyén, az önzés, az én érdekem és az érdekem, az az első, másfelől pedig tényleg jelentkezik az a törekvés, hogy az egyén nem utassa meg magát. Diktatúrák jellemzője, teljes, totális diktatúrák jellemzője, és észre kell vennünk, hogy ebbe az irányba haladunk megint, hogy a globalizált világ ránk akar kényszeríteni olyan dolgokat, ami nem, az tényleg nem tartozik rá, mert az a kisebb közösségnek vagy az egyének a dolga. Nagyon-nagyon pengeélen táncolunk, amikor ennek a kettősségét valami úton módon jól meg tudjuk valósítani, és ennek valóban a kötődés. Hogy tudjuk például a családban ezt a kettősséget, hogy egyéniségé is váljon, és ugyanakkor köze is legyen a legszűkebb, legszeretettebb emberekhez, a családhoz, vagy mondjuk később egy faluközösséghez, egy templomi közösséghez, uram, bocsán, nemzethez való tartozás. Hogy tudjuk ezt elkezdeni?
Különös ez a bizonyos egyházi társadalmi tanítás, mert itt ugye a szolidaritás is úgy benne van, meg ez az egyéni válás is benne van, és van egy harmadik ága, ez a bizonyos szubszidiaritás nevezhető idegen kifejezés, de pontosan a családra nagyon szépen igaz, de nem csak arra, hanem a nagyobb közösségekre is. Ugye ez azt jelenti, hogy amit egy alacsonyabb szinten meg tud valaki csinálni, tehát egy alacsonyabb szerveződési szinten, most így fogalmazom, azt ne vegyük ki a kezéből. Tehát abba ő hadd tegye bele magát. Tehát amit már meg tud csinálni egy gyerek, azt engedjük meg neki, és csinálja meg úgy, ahogy ő azt meg tudja csinálni. Persze adhatunk segítséget, nyújthatunk támaszt, megmutathatjuk, hogy hogyan jó csinálni, vagy hogy lehetséges. De ez a pici dologtól kezdve, ugye most nagyon ismerős, azt hiszem most már sokaknak ismerős ez a fogalom, hogy helikopterszülők, ugye ottan körözünk a gyerekünk fölött, és mindent megcsinálunk helyette. Na, itt kezdődik. Tehát befűzöm a cipőjét, elkészítem a mindenét, meg a mindenét is, ahogy ezt így mondják, felviszem a lépcsőn a táskáját, a tornacipőjét, a mindenét.
Utána viszem, amit otthon hagyom.
Igen, megóvom, hogy meg ne ázzon, meg ne fázzon, de véletlenül se legyen sáros, de ne legyen ilyen. És ezekben a helyzetekben tulajdonképpen ő, amire ő képes lenne, mint egyén, mint személy, mint saját valamilyen hozzájárulása, ezt figyelmen kívül hagyom. Ez tulajdonképpen a kiskorúsítása is. Itt most nem csak a kiskorú gyerekekről beszélünk, de ugyanígy, ahogy nőnek föl, te csak tanulj, ugye semmi más dolgod nincsen, majd én mindent, és utána egyszer csak csodálkozunk, hogy belepottyan a mama hotelbe, a papa bankba, a nem tudom mibe, mert ő csak tanult. Tehát most ő hogyan nyúlna ahhoz hozzá, amihez soha hozzá nem engedtük. És nincs is már igénye, nincs is már képessége rá. Tehát egyszerűen úgy, mint a luda jégen, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nem tudja megcsinálni, inkább akkor áthárítja. De ezáltal ő kevesebb lesz, mert érzi azt, hogy bizonyos az életnek bizonyos területeiből abszolút kiszorul. Mi meg vagyunk sértődve, hogy miért nem járul hozzá, de hát nem engedtük meg. És akkor ez csak egy kicsi családi rész, de ide hozzátartozik az is, hogy lepakolta-e a tányérjait a vacsora után, vagy soha nem pakolta le, vagy szétválogatta-e a zokniait valaha is a szennyesbe, vagy soha? Vagy hogy tényleg, hogy átgondoltuk helyette, megszerveztük helyette, a nyaralásától kezdve a fagyiáig, tehát minden. Ez tényleg azt lehet mondani, hogy egy lesajnálása az egyének, és nem is tud kibontakozni. De hogyha ez megy tovább, már pedig megy. Például azért Azért azt gondolom, hogy például ennek nagyon, nagyon intézményesített formái is, sok is van. Például a franchise intézmények. Hát nem gondolhatsz ki semmit sem magadtól. Mit húzol föl, hogy fogod össze a hajadat, sőt, még olyat is láttam ilyen tréningeket, hogy bejön a vevő, hány másodpercig nézel a szemébe, utána hány másodperc vagy hány perc alatt szolgálod ki, és azt mérjük. Tehát ott nulla lehetősége van egy személyes megoldásnak. Jó, ez is így van, akkor ezt is már ugye megszoktuk. De ugyanígy intézményekben, hogy majd mi megmondjuk, és akkor leosztjuk neked, és fogd be a szádat. Sajnos azért nagyon sok esetben, nem tudom én, egyházi intézményekben is nagyon sokszor tapasztaljuk, de a világban is egy olyan helyzetben, hogy nincsenek önálló munkaterületek, amelyekre, de az iskolában, ugye az iskola világában mozgok, hát ez a mindennek az agyonadminisztrálása és előírása. Tehát, hogy még csak azt sem válogathatod meg, hogy melyik könyvből szeretnél te tanítani, mert mondjuk az neked, hogy jobban a szívedhez közel áll, vagy tartalmasabbnak érzed, vagy nem tudom én azt, mindegy. Tehát, hogy ezekben sem, most ez a módszer, hogy fölülről majd én megmondom, és kézbe veszem, ez is a birtoklásnak egy nagyon klasszikus módja.
Durva módja.
Nagyon durva. Nagyon durva módja, és az egyént nem engedi. Tehát, és én nem azt mondom, hogy a felsőbb szinteknek, akár egy vezetői szintnek, vagy egy csúcsvezetői szintnek, hogy ne lenne felelőssége. De ő neki a csúcsvezetői szintű felelősség van. Te neki nem kell azt előírni, hogy nem tudom én, hogy nyissad ki az ajtót, és az se, hogy miben jelenjél meg adott esetben, hogyha ez most nem éppen egy egyenruhás helyzet. De rászoktunk erre, és elfogadjuk ezt az életünk legkülönbözőbb területein. És ugye itt megyünk egyre szélesebb körbe, és akkor csodálkozunk azon, hogy ugye miért akarja előírni egy uniós, nem tudom mi, hogy itt hány bárány szülessen.
Így van. Ugyanis a szubszidiaritás az a személyre lebontva az, amit te mondtál, hogy hagyjuk kibontakozni, és ne mi döntsük el, és ne csináljuk meg helyette. A társadalmi szinten pedig ez azt jelenti a szubszidiaritás, hogy minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten kell eldönteni, olyan döntéseket, amelyek a közösség életére vonatkoznak. Igen. Például az önkormányzatiság erősítése társadalmi szinten óriási. Tehát iskolai igen, döntés, hogy egy igazgatónak azért nagyobb szabadságot kellene adni számos dologba, szakmaiságban nyilvánvalóan irányelvekhez kell, hogy tartsa magát, de hát ugyanakkor irányelvekhez, és nem pedig konkrét, meghatározott, előírt olyan szabályokhoz, amit részben nehezen tud betartani, részben nem szolgálja a közösség érdekét.
Meg azt látjuk, ugye, hogy aki közelebb van ahhoz a szinthez, például maradjunk az iskolában, tehát ott, aki a legközelebb áll ahhoz a szinthez, és ismeri annak az életét, és az életének a szükségleteit, annak kellene legalábbis a döntéshozásban nagyon lényegesen részt vennie. Tehát, hogyha mondjuk még lejjebb az iskolánál. Az iskolában a tanítónak az ő osztályára vonatkozó döntéseket kell meghoznia, és nem az igazgatójának. És az igazgatónak pedig figyelemmel kell kísérnie az ő nagyobb közösségeinek az érdekeit, hogy mondtam én, ebben a faluban mi vagyunk az iskola, vagy ebben a körzetben ennek az iskolának mi a feladata, mi a különös arculata, stb. Ezt az igazgatónak.
Mi a feladata a városban, de a településen, a faluban.
Igen, de ez az igazgatónak a dolga, és nem az ő fölötte álló, akár nem tudom én, egy klikkes vezetőnek, vagy akár egy fenntartói, egyházi vezetőnek, mert ő ismeri jól a népét, vagy ismerje jól a népét.
Igen.
És hogyha az ő kezéből kivesszük a döntést, és ő is csak egy végrehajtó lesz, és akkor tárja szét a kezét, hogy hát ezt mondták, hát ezt írták elő, akkor végül is nincs gazdája az ügyeknek, és nincs gazdája az embereknek, nincs tényleg ilyen jó értelembe vett pásztora az embereknek. Ez olyan, mintha nem tudom én, egy családban, hogyha az utcába valaki döntene, és akkor az utcában lévő összes házban minden nap babfőzeléket kell lenni akkor, amikor előírták. Tehát ő ismeri a családnak a szokásait, és ezt hadd döntse el az ottani háziasszony például ebben a helyzetben. De hogyha tényleg ebbe belegondolunk, ez a neveléssel kezdődik, tehát hogy legyen egy ilyen igénye, és egy lehetősége, egy közösségnek és egy egyénnek is, hogy amit én meg tudok csinálni, azért vállalom a felelősséget, azt nem tolom, hát de ezt mondták, az igazgató ezt mondta, ez egy hülyeség, de ezt mondta. Tehát ez egy nagyon káros. Igen. A felelősség, igen. És megszokjuk azt, vagy megszokják a közösségek azt, hogy pontosan ide jutunk, hát mi közöm hozzá. Pedig igenis van közünk hozzá, érezzük azt, hogy a napjainkat feltétlenül kézbe kell fogni, és az nagyon fontos, hogy az egyes kis tevékenységeink egy nagyobb célt szolgálhassanak, és azt a nagyobb célt, amivel én egyetértek. Tehát, hogyha én szívesen tolom ennek a közösségnek a szekerét, akkor ezt fogom csinálni, de hogyha nem szívesen tolom, akkor ne kelljen ebbe beleállnom, mert azt mondták.
Az egyén kibontakozása mellett, hogy az egyéni döntések meg tudjanak születni, egyéniségekké váljon a gyerek palánta, ahhoz nagyon korán meg kell tanítani a másik nagyon fontos elemet, a szolidaritást.
Nagyon.
Tehát, hogy együtt tudjak, mert akkor válik igazándiból teljes személyiségé, hogyha megvan az egyénisége, és ugyanakkor kialakul benne a szolidaritás.
Nagyon érdekes ez a folyamat a nevelésben, meg hát a személyiség fejlődésében, hogy egyrészt ugye van egy nagyon nagy igényünk arra, hogy én, tehát nyilvánvaló az én kibontakozásának, a másik pedig, hogy a boldogulásnak, és ezt így a boldogságkutatások ma már nagyon szépen ki is mutatják, hogy a boldogulásnak, tehát a saját boldogulásomnak is a feltétele az önátadás. Tehát nem az ön megvalósítás lesz az igazán a jó kifutópálya, hanem hogy képes vagyok-e az önátadásra, tehát azt, hogy amim van, azt a többiek szolgálatára, és segítségnyújtásra, előrevívésére, felemelésére bele tudom vetni áldozatok árán. Ez egy nagyon szép dinamika, mert ugye azt tudja csak az önátadásba beletenni magát, aki birtokolja magát, tehát akinek kifejlődött az egyénisége, hogyha nem vagyok önmagam, ha nem ismerem az erényeimet, az adottságaimat, a lehetőségeimet és a korlátaimat, akkor ebből nem lesz semmi. De ha nem tudom átadni. De hogyha ismerem, tudom, szeretem, és szeretném kibontakoztatni, akkor itt van még egy következő lépcső, hogy nem magam felé irányul ez a kibontakozás, hanem a másik felé. És ehhez kell megtanulni a szolidaritást, kicsikortól kezdve, hogy hogyan tudok hozzájárulni a másik sikeréhez, és hogy megízlelni, de ez csak tapasztalatból lehet, hogy megízlelem azt, hogy tényleg jót tenni jó, vagy hogy jobb adni, mint kapni. Hát ezek ilyen kicsit ellentmondásos dolgok, mert most akkor mi a jó abba, de akkor te nem kapsz. És egyszerűen hihetetlen.
De az azzal járó öröm.
Igen.
Az
igen. De azt is akkor kell megtanulni, hogy de az nem megy áldozatok nélkül. Tehát az nem lesz olyan öröm, hogyha csak a fölöslegemből adok, ami nekem amúgy se kell. De most nem azt mondom, hogy a legszükségesebb falatot von meg minden nap, de adott esetben lehet, hogy erre is szükség van. De hogy az áldozatvállalás örömét is meg tudjuk tanulni, ez is piciben zajlik, ez is a családban kezdődik. Tehát már szoktuk mondani, már a gyerekeknél, ugye látjuk azt, hogy abban a pillanatban, hogy valaki hozzányúl a játékához, hát kitör a hisztia mindenféle, mert én, meg én.
Meg az enyém.
Meg az enyém. És ez teljesen normális, teljesen rendben van, igen, tudjuk, hogy ez ezzel jár. De az a folyamat itt kezdődik el, megtanulok örülni neki, hogy nézz oda, ő is tudott neki örülni, és ezt az örömöt, ezt én okoztam. De ezáltal le kellett mondanom egy kicsit legalább valamiről, vagy meg kellett osztanom ezt az örömet, vagy valami. És ez tanulni való. Ez nem megy tapasztalatok nélkül, de nem megy a kettős tapasztalatok nélkül. Tehát örömöt és áldozatot kell tapasztalni. És tehát hogyha csak a csak az izzadós részét, csak a síros részét, a nyikorgósat, hogy áldozatot kell hozni, mert igen, mert mi jó keresztények vagyunk, és ezt oda kell adni, és akkor ne. Ez sem megy, de az sem megy, hogyha csak azt mondod, hogy valósítsd meg önmagad, és kapar.
Kapar magadnak. Kapar magadnak. No, hát ezt tanuljuk mindannyian, azt hiszem, hogy egy élet tapasztalata se elég hozzá, hogy részben a családban meg tudjuk ezt teremteni, szűkebb, tágabb, még tágabb családban, hiszen ahogy korban haladunk előre, jönnek az unokák, dédunokák, a család növekszik, és ott is át kell adni ezt a példát mindenféleképpen. De ugyanakkor az egyházunk életében, hogy tudunk az egyházunk életébe úgy bekapcsolódni alulról jövően segítőkészen, hogy ezt egyfelől a közösség elfogadja, nem könnyű.
Nem könnyű, ennek a kultúráját kell megteremteni, ugyanúgy, mint a családban, és nem minden családban működik ez, ugye, éppen ezért, de nem minden egyházközségben vagy egyházban is működik, mert ez mind a két fél kell. Tehát az, hogy van egy adásra való készség például alulról, többekben, ehhez nagyon kell egy ott lévő pásztor, vagy pap, vagy plébános, vagy akárki, tehát aki ott van, aki fogadja, sőt ösztönzi ezeket. Tehát azt mondom, az ösztönzés ezzel is jár, tehát hogyha például áldozatot, időt, erőt, nem tudom én, azt mondja, hogy te ezt csináld meg, na most akkor ezzel számolni kell, hogy ezek az emberek családban élnek, munkahelyen élnek, itt-ott-ott élnek. Adott esetben, hogyha például rendszeres és hosszantartó és minőségi munkát várok el, azt meg kell fizetni. Tehát, hogy ugye én azt gondolom, hogy az egyházban sokszor ugye ez az önkéntesség nagyon jó, én szeretem az eset, 40 éve önkénteskedünk, és minden jó benne, de nem csak az, hogy így fizetést, vagy legalább a körülményeket. Tehát nem megtűrni azt, hogy jaj, hát ezek is itt csinálnak, mert igen, mindig jönnek, aztán csinálnak valamit. Tehát az, hogy akkor gondoskodom arról, hogy legyen legalább egy olyan körülménye. Kicsi példát mondok, mert inkább csak az érzékeltetése miatt, hogyha például van egy valami alulról jövő kezdeményezés, hogy nem tudom én, egy családcsoportot, vagy egy színjátszó csoportot, vagy egy kórust, vagy egy valamit, van, aki összetart, rendszeresen megszervezi, és ott valamit csinálnak, és ott abból jön a hívő közösség, és épül föl alulról, akkor ez nem elég azt mondani, hogy jaj, jó van, és hát
megtűrő.
De nem kap kulcsot, de nem fűtjük azt a termet, de terem sincs tulajdonképpen, jó lenne, ha máskor lenne, jaj, itt zavar, jaj, ne most jöjjenek össze, ne most énekeljenek, ne azt, és nem, hát ez így biztos, hogy nem az a bizonyos szubszidiaritás. És tényleg sokszor látjuk azt, hogy mert ugye ez minden munkaadónál érdekes, az előbb ugye a másik munkaadókat is mondtuk, akár csak az iskoláknál is, hogy helyzetbe hozni az alulról jövő kezdeményezéseket, alátámasztani, tehát vele vagyok, nyilván ott vagyok, mint irányadó, vezető, hogy jó mederbe menjen, de hogy ő azt érezze is, hogy kinézem belőle, örülök neki, támogatom, használom, szívesen használom, én is mellé teszem, és akkor ott én nem akarok kukorékolni, csak segíteni akarom ezt a dolgot. És azt hiszem, hogy ha ezekbe a mechanizmusokba, vagy ezekbe a módszerekbe belegondolunk az egyházban, és hát azért nem minden helyen így működik az élet. És nagyon sokszor akkor azt gondolja, vagy azt mondja egy alulról jövő, azt gondolom az alulról jövő kezdeményezésnek, hogy
hát elmegy a kedve. Elmegy a kedve, és igazándiból nem teszi hozzá azt, amit egyébként értékként hozzá igen. tudna tenni, és
különleges képességét, mert azért vegyük észre, tehát egy plébániense nem csak spirituális jellegű, vagy lelki jellegű szükségletek vannak, hát lehet, hogy valaki tényleg egy egész más jellegű készséget, vagy képességet, vagy szakmát tudna oda bevinni.
Így van. Hát kívánjuk, hogy mindenki alulról jövő szolidaritási szemlélettel, ezzel a szubszidiaritás elvével hozzá tudja tenni a magáét az egyén részéről, hogy élőbb közösségek alakuljanak ki, hogy a személyes kapcsolatok valóban személyesekké váljanak, és ne silányuljanak el. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, beszélgető társam dr. Pécsi Rita volt.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.